A magyarok Rubik kockányi dolgokban egyszerűen nem tudnak hibázni. Hogy miért, az nem sokára kiderül, viszont elképzelhető, hogy múlt héten épp ez volt a probléma, hogy a podcast adás az nem Rubik kockányi méretű volt. Többen jeleztétek, hogy nagyon furán ér véget a felvétel olyan 21 perc környékén. Újra feltöltöttem a fájlt, ugyanazt, amit eredetileg is, az már hibátlanul végigmegy, nem tudom, hogy mi mehetett félre, hogyha megöltiteket a kíváncsiság, hogy vajon mi lehetett annak az adásnak a vége, és ti is furcsáltátok a hirtelen befejezést, a hiba nem a ti készüléketekben volt, frissítsetek rá manuálisan, és ott van most már a teljes anyag, ezen a héten háromszor is ellenőrzöm majd. No de, tavaly előtt szeptemberben a BME-n jártam egy kamerával a kezemben. A villanykar szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszékére jöttem podcastet felvenni a felbocsátás előtt álló új magyar műholdakról. Az az adás a 140. volt, a címe az első emlékezetes volt, a második a legkisebb lesz. Igen, mert ha azt mondom, hogy magyar műhold, mindenkinek valószínűleg a maszat ugrik be. Abban az adásban viszont egy épp felbocsátás előtt álló 5x5x5 centis, lényegében Rubik kocka méretű, és egy ennél kétszer nagyobb műhold fejlesztéséről beszélgettünk. Hát kicsit szégyellem bevallani, de a sok tízmilliós költségvetés, az Európai űrügynökség korábbi álláspontját átíró műszaki megoldások, és persze a kutatási cél szentsége ide vagy oda, engem az antennák fogtak meg a legjobban.
Speciális, még nem űrminősített biciklifékben antennákat használunk. Ez a 499 forint kategóriájú acél szál, abból is a másfél méteres verzióból három elemi szálat le kell belőle tekerni, fúrógéppel megfelelő menetemelkedéssel összesodorni, lehet méretre szabni, és kiváló rugalmassági tulajdonságokkal rendelkező amúgy forrasztható antenna alapanyag. Majd valószínűleg mi adjuk meg neki az űrminősítést.
A videó fent van a Szertár YouTube csatornáján, a podcast adás pedig most már a Simplecast archívumában, de a linkeket be is rakom a jegyzetekbe. Akkor azt ígértem, hogy ha lesz eredmény a műholdakról, visszatérünk a témára. Nos, van eredmény, úgyhogy tessék, újra irány a BME, itt az új adás, a 207. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A mai két vendégem Dudás Levente rendszermérnök, de lehet, hogy akár simán hívhatjuk mondjuk műholdgurunak is. Ő fog majd először megszólalni, a könnyebb beazonosíthatóság kedvéért mondom, a másik beszélgetőtárs pedig Herman Tibor, fejlesztőmérnök. A bicikli Bovden az megkapta már az űrminősítést?
Abszolút. Most már az űrminősített antenna mind vevő oldalon, mind adó oldalon, és elég jól vizsgázott. Fogjuk is használni a jövőben is.
Jól van, akkor legalább ennyi eredménye már volt a projektnek, viszont azt néztem Twitteren, most megnéztem a Smognak a Smog egy Twitter idővonalát, hogy szeptember 28-án volt az utolsó bejegyzés tavaly, amikor azon örömködtetek, vagy nem tudom, legalábbis kiraktátok, hogy nem jön több jel, úgyhogy ezzel elköszönhettek a Smog-P-től. Ez milyen érzés volt? Megtapasztalni azt, hogy ennyi volt a kis 64 millió forint, úgy fupp, elúszott odafenn.
Hát azért nem ennyi volt, mert mégiscsak 295 napon keresztül szolgáltatta az adatokat. Ugye az, hogy az utolsó telemetria adat, az mikor érkezik be, az mindig egy időben viszonylag rugalmas valami, mert nem biztos, hogy mi vagyunk az utolsók, akik vesszük ezt az adatot, mert nem biztos, hogy fölöttünk zuhan be a légkörbe, és semmisül meg, ugye ég el, és hát ennek megfelelően, amikor már biztosak voltunk abban, hogy a Smog-P megsemmisült, vagy legalábbis már nincs fölöttünk, akkor már érdemes volt ezt a úgymond bejelentést megtenni, hogy ténylegesen nem. Nincs már 5 centis a világon legkisebb működő műhold az űrben, ami ráadásul magyar. De hát ott volt még az ATL-1, tehát azért ő még legalább két hetet ráhúzott a Smogra, ugye a méretéből, tömegéből adódóan.
Igen, hiszen az kétszer akkora, úgyhogy az már legalább egy 10 centis műhold, tehát az gigantikusnak számít.
5x5x10 centi, az igen. Hát, ha minden igaz, akkor március 22-én azért lesz talán oroszok által fölbocsátva egy Smog együnk a tervek alapján, többszörösen halasztott starttal, amit még nem biztos, hogy nem fognak halasztani, de majd kiderül.
A Smog 1-ről is beszéljünk, de egy kicsit tekintsünk vissza akkor a SmokePay-re meg az ATL-re. Tehát a SmokePay az egy 5x5x5 centis kis kocka volt, a ATL-1 az 5x5x10, tehát kétszer akkora méretű. Mi az, amit vizsgáltatok ezekkel? Ugyan egy korábbi adásunkban elhangzott, de nem biztos, hogy mindenki hallott, egy picit összefoglaljátok, hogy mi az, amit a két műholddal mérni terveztetek?
Hát ennek volt több küldetése is. Az elsődleges küldetés az az ember által keltett elektromágneses szennyezettség mérése a föld körül, alacsony föld körüli pályán. Ez ugye 360 kilométeren indult, jól emlékszem, és onnan kezdett el egyre alacsonyabb körpályán mozogni, ugye, és ezáltal így elégett nagyjából 9-10 hónap alatt. Szóval ez volt az elsődleges feladata. A másodlagos feladata a SMOG-nak az egy totál ionizáló dózismérő rendszer kipróbálása volt, amivel mérhettük a háttérsugárzásból eredő beérkező sugárzást, ionizáló sugárzást. És a SMOG-1-nek pedig lesz egy harmadlagos küldetése is, az pedig egy mágnesesen veszteséges anyagnak a használata, ami azt segíti elő, hogy a pálya élettartamot lecsökkentse.
Ezt egy picit közérthetőbb nyelvre le tudjátok fordítani? Mi az, hogy mágnesesen veszteséges anyag?
Az egészet úgy kell elképzelni, hogy van a földgolyó, van a földgolyónak egy mágneses tere. A földgolyó mágneses terében, vagy bármilyen mágneses térben, bármilyen fém, tehát alapvetően vezető anyag, avagy mágnesezhető anyag kering, mozog, erővonal metszés történik, akkor ebből adódóan ebben hőveszteség lép fel. Ez ugyanolyan, mint a régi villanyórában levő mágnes pofák között forgó alumínium korong. Ugye régen, amikor még itt lehetett különböző fórumokon látni, hogy hogy kell meghekkelni egy régi villanyórát, hogy többet vagy kevesebbet mutasson. Most ugyanez az alap.
Többnyire a kevesebbet volt a cél.
Általában a kevesebbet volt a cél, csak nem biztos, hogy az lett belőle. Na, a lényeg az, hogy a Földnek is van mágneses tere, 600 kilométeres normál nagyjából körpályán kering a műholdunk, gyakorlatilag 90 és 100 perc közötti időtartam között megkerüli a Földet, biztos, hogy van erővonalmetszés. Ha van fém a műholdon, már pedig szokott lenni, mert hát áramot valahogyan vezetni kell, tehát nyomtatott áramköri panelek mindenképpen vannak a fedélzeten, ugye abban is valamilyen veszteség keletkezik. Áram indukál, feszültség indukálódik, zárt áramkör esetén ugye áram jön létre, annak mindenképpen lesz vesztesége. Ez a veszteség, hogyha csak sima vezetőkről beszélünk, akkor viszonylag kicsi. Ez ugye azt jelenti, hogy egy 600 kilométeres pályán nagyjából 18 és 25 év közöttre tehető a pályának a fizikai élettartama. Ez nem azt jelenti, hogy a műhold eddig fog üzemelni, hanem azt jelenti, hogy fizikailag az M tömegű test, mint nevezzük műholdnak, vagy űrszemétnek, mert hát amikor már nem működik tovább, akkor ő igazából már űrszemétként kering a Föld körül. Konkrétan a keringésnek az élettartama, tehát kb. 18-25 év után tér majd vissza a légkörbe, mert viszonylag magas pályára, de még mindig alacsony Föld körüli pályára kerül föl. Na most ezt a fajta pálya élettartamot szeretnénk mi lecsökkenteni, mert abban biztosak vagyunk, hogy az elektronika az, hát mondjuk a SmogP-re visszautalva egy ilyen 9-10 hónapon keresztül fog csak működni. Nagyjából. Jósolható. Ezután töltött időszak az űrszemétként töltött időszak. Na most ezt az időt szeretnénk minimalizálni. Tehát tegyük fel, hogy egy évig működik a műhold, de fizikailag fönt van mondjuk 18 évig. A 17 évként töltött űrszemétből szeretnénk mondjuk 3-4-5 évnyi űrszemét időszakot, tehát fűtsük el a mozgás energiánknak egy részét olyan anyagoknak az alkalmazásával, amely többletvesztességet okoz a műhold fedélzetén, tehát a mozgás energiánknak jelentős részét kvázi hővé alakítjuk. Ez annyira pici hőmennyiség, hogy ez nem fogja melegíteni a műholdat, nem fog ettől az energiaháztartás, a hőháztartás, vagy bármi egyéb gond keletkezni, de arra pont elegendő, hogy a 17 évnyi űrszemétként töltött időszakból néhány évnyi, várhatóan 3-4-5 évnyi időszakot éljen meg a műhold, és idő előtt, ugye 18-25 év helyett
mondjuk 4-5-6 év után a zuhanyomba a légkörbe.
Ez azért biztatónak tűnik tekintve, hogy egyre több cuccot küldünk ki a világűrbe, és egyre több az űrszemét. Ez erre lenne valami megoldási javaslat? Vagy erre a problémára?
Ez egy ilyen kísérlet, ha ez beválik, és ennek a mágneses anyagnak az alkalmazása bizonyítottan csökkenti a pályának az élettartamát, leopályás műholdak esetében, akkor gyakorlatilag ezt be kéne vezetni, gyakorlatilag szabvány szinten kéne rögzíteni, és nem szabadna fölengedni ilyen alacsony földkörüli pályára olyan űreszközöket, amelyek fedélzetén ilyen nincsen. A probléma az, hogy nagyon-nagyon rossz a kilövési statisztika, mármint nem a kilövési. A kilövési statisztika is viszonylag rossz, tehát hogy melyik rakétából mondjuk milyen százalékkal kerülnek föl működőképes állapotban űreszközök, de amelyik tényleg működik, tehát fölkerül földkörül pályára egy adott űreszköz, tipikusan egy unit CubeSat, egy unit Packet Cube, tehát 5x5x5 centis kis zsebműhold, vagy ennek egész számú többszörösek, 2 egység, 3 egység, 4 egység méretűre lehet itt gondolni, illetve a CubeSatok vonatkozásában a 10 centis kocka is ezeknek kétszeres, háromszoros, hatszoros méret kategóriái. Nagyon-nagyon rossz a működési statisztikája, 5% alatt van. 100 műholdból 5 darab, ami működik, ami egyáltalán bekapcsol. Innentől kezdve toljuk az űrszemetet, teljesen fölöslegesen, és ha viszonylag magas a pálya, nevezetten 600 km körüli körpálya, akkor rengeteg idő az, amíg visszatér a légkörbe, és elég megsemmisül, és az alatt az időszak alatt űrszemétként teljesen kontrollálatlanul keringve a pályáján, gyakorlatilag kockázatot jelent az újonnan fölbocsátott és adott esetben működő űreszközök számára.
Ebből is már, ahogy látom, versenyt csinálnak, hogy egyszerre hány műholdat tud valaki fölvinni, kis műholdat, és egyre többet akarnak fölvinni, akár kicsiből, vagy akár, ha nagyobbakra gondolunk, ott is. Egyszerre egyre többet akarnak fölvinni, több tucatot.
Mert olcsóbb.
Azt, hogy tudjátok ellenőrizni, hogy valóban működik az elméletetek, tehát, hogy tényleg 5 éven belül, vagy nem tudom, pár éven belül el fog égni majd az a pici műhold, mert ha jól értem, néhány hónapig sugároz csak jelet, utána azt az 5x5x5 centit kellene valahogy megfigyelni, hogy még ott van-e a világűrben?
Ezeket folyamatosan megfigyelik, tehát a műhold követés az úgy történik, hogy vannak földi megfigyelő állomások, ezek radarok, amik pásztázzák a fölöttük levő égbolton mérhető tárgyakat. 10 köbcenti fölött, ha jól emlékszem, már észreveszik a dolgokat az űrben, alacsony pályán, alacsony földkörüli pályán, és ugye a Smog P meg Smog 1, ezek 125 köbcentisek, tehát ezeket is a radarjelek alapján kreálnak nekünk kétsoros Kepler adatokat, ezeknek ez a neve, tehát ilyen TLE adatok, hogyha így hivatkozok rá, akkor erre gondolok. Szóval a TLE adatok alapján megfelelő szoftver segítségével lehet előre jelezni, illetve becsülni a pályáját egy testnek.
Én sokkal nagyobbra tettem volna a felbontó képességét, vagy kisebbre a felbontó képességét ezeknek a megfigyelő módszereknek. Tehát egy Rubik kocka méretű valamit 350 kilométerről képesek vagyunk észlelni.
Sokkal nagyobb távolságról is képesek észlelni, tehát azért egy mérés, nem mérés vonatkozása van ennek a történetnek. Ugye onnan tudjuk igazolni ezt a fajta pályaélettartam csökkentő eljárásnak a működését vagy hatékonyságát, hogy amikor a hordozó rakéta fölmegy és pályára állítja mondjuk az elsődleges űreszközt, amiért ugye a rakétát indították, és akár annak a nagyobb műholdnak a fedélzetéről pályára állítanak különböző kis műholdakat, mint például márciusban ez fog történni, a Unisat 7 lesz ez a bizonyos műhold, akár a rakétából közvetlen pályára állítanak néhány tucat kis műholdat, tipikusan ilyen számokban kell manapság már gondolkodni egy egyszerű rakéta indítás után, akkor ugye van egy elsődleges Kepler adat, amit jósolnak az űreszközökre. Ha ebből kiszámoljuk, hogy ennek mekkora a pályaélettartama, mondjuk adódik rá 20 év. És amikor ugye folyamatosan kering az űreszköz, függetlenül attól, hogy működik-e vagy nem, a földi radarok bemérik ezeket, ezeket az eszközöket, minél többször halad el az adott radarállomás fölött az űreszköz, napjában 5-6-szor elhalad, tehát viszonylag jó ez a gyakoriság, annál pontosabb lesz az a bizonyos Kepler adat. És mivel mindig naponta kétszer frissítek ezeket a publikus információkat, nyilván a kémű holdakra vonatkoztatott pályaadatok nem publikusak. Az oktatási célból készült műholdak esetében ezek a pályaadatok publikusak, a NORAD ezt közli, illetve közzé is teszi, naponta kétszer frissíti. Ezekből az élettartam előre haladtával gyakorlatilag mindig frissül ez az információ, és mindig meg tudjuk belőle mondani, úgy nagyjából, valamilyen bizonyossággal, valamilyen szórással, hogy na még mennyi idő van hátra. És ha azt látjuk, hogy az elsődleges becsült pályaadat alapján mondjuk a 20 év helyett már csak 4 év van hátra, akkor innentől kezdve numerikus bizonyítéka van annak, hogy ténylegesen működik az eljárás. Ha a 20 évből azt látjuk, hogy hát ez nem igazán működőképes, mert még 19 évet jósol, mondjuk egy év, másfél év elteltével, akkor nem annyira hatékony a történet, akkor felejtsük el.
Világos. Amikor nálatok voltam, az 2019. szeptemberében volt, ezt onnan tudom ilyen pontosan, mert az előbb megnéztem. Szóval, amikor nálatok voltam, akkor azt teszteltétek éppen az épület tetején, hogy kinyitnál az antennát, a bicikli Bovdenből készült antennát a két kis műholdatok, és abban maradtunk, hogy akkoriban indítottátok talán a kilövő hely felé, vagy felbocsátó hely felé, nem tudom, mi a pontos megnevezés a műholdakat, hogy majd visszatérünk, hogy mi történt azóta, és most végül is itt van ez az idő, ezt kronológiailag el tudjátok mondani, hogy mi volt az, amikor felment a műhold, mi volt az, amikor először kaptatok jelet, mikor bontottatok először pezsgőt?
Ez egy érdekes történet, jó kis kérdés. Arra én pontosan nem emlékszem, hogy mikor vittétek ki Glasgow-ba mentetek, igaz?
Szeptember 9-én volt az a kivitel. A
szeptember 9-én kivitték a csapat, kivitte integrálni a műholdat a Skóciába, és hát ott az Alba Orbital főhadiszállására mentek ki, és ott konkrétan megtörtént általunk személyesen a betöltés, illetve az integrálás. Ott ugye ott volt minden pályára állítandó műhold fejlesztői közül néhány ember, és akkor egy tiszta szobában konkrétan Levi behelyezte a helyére a műholdat.
Ez hogy kell elképzelni? Ott van egy ilyen szekrény, oda mész egy fehér kesztyűben, berakod, aztán megtörlöd a kezed, hogy oké, ennyi volt, kész.
Hát majdnem teljesen egyébként. Nincs ott a rakéta, és nincs ott a robbantó karimája sem a rakétának, ahol ezeket a bizonyos podokat föl szokták rögzíteni, hanem maga a pod hát az Alba Orbital esetében ugye az a laprugós kilövő szerkentyű, amiben nem egy, hanem több kis műholdat töltenek be. Hát gyakorlatilag szépen sorra egymás után mindenki berakta, először beraktuk az ATL-1-et, utána jött a Fosszaszat nevezetű 1PQ méretű kis műhold, utána a SMOP, utána a TRSI. Az amerikai kolléga az meg az utolsó pillanatban lemondta a start lehetőséget, úgyhogy ebbe a podba, ebbe gyakorlatilag ez a 4 darab...
Kicsit lötyögtek akkor.
...zsepműhold kategóriájú eszköz került bele, lecsukták a fedelét, kihúztuk azt a bizonyos csatlakozót, ami a Remove Before Flight nevezetű csatlakozó, hiszen ha az benne marad a műholdban, akkor gyakorlatilag nem indul el, hiába lett pályára állítva, úgyhogy erről videó, fotó, meg mindenféle egyéb készül, és onnantól kezdve nem a mi kezünkben van a történet.
Jön egy rakodómunkás, paniferrel még áthúzza, aztán mehet.
Hát lényegében igen, ott hagytuk a tiszta szobában, mindenféle fotózkodás, egyéb pacsizás történt még ott, és utána eljöttünk. Jó, persze ilyen, hogy mérlegelés, már mint nem mérlegeltük a helyzetet, hanem mérlegelték a műholdat, hogy tényleg a tömegkorlátba belefér-e, ezekről azért vannak még dokumentumok, és onnantól kezdve az Alba Orbitálé volt a játéktér, olyan értelemben, hogy október végén, november elején volt az az időszak, amikor ők a podnak az integrálását végezték a rakétába, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ki kellett szállítaniuk a műholdakkal teli dobozkákat, gyakorlatilag Új-Zélandra, az Electron rakétának a felbocsátó helyére, és ott, hatékony együttműködésben ugye a Rocket Lab-bal, az ottani kollégákkal, gyakorlatilag megtörtént a podoknak a rakétába való integrálása, csavarozása, elektromos bekötése, hiszen gyakorlatilag itt a podnak a teteje, az egy hőkés segítségével ugyanúgy ellenállás húzallal műanyagot elolvasztva, rugóerő ellenében nyílik ki, és amikor ez a fedélhez kinyílik, akkor a belső laprugó tolja pályára gyakorlatilag ezeket a kis műholdakat, amik a podban szerepelnek. Nem csak ez az egy pod került fel a rakétára, hanem ezen kívül még kettő darab műhold egy podban. Ez a NOR-1A, illetve NOR-1B nevezeti amerikaiaknak eladott 3PQ, tehát 5x15 centis kategóriai műhold is fölkerült az Electron rakétára, illetve volt neki egy japán műhold elsődleges hasznos terhe. Ugye ennek a japán műholdnak az elsődleges küldetése az lett volna, hogy a 2020-as olimpián, a nyári olimpiának a megnyitójára égi tűzijátékot szerettek volna bele eszközölni, olyan értelemben,
nem hogy... Nem voltak elég előrelátóak.
Hát 200 darab ilyen 8-as csapágygolyó nevezetű vasat szerettek volna elteríteni, kilövődözni abból a bizonyos nagy műholdból, és ezek gyakorlatilag a légkörbe visszatérve fölizzanak, és egyfajta égi tűzijátékként, de műholdról indított égi tűzijátékként szerették volna megmutatni a világnak az olimpia megnyitóján, hogy ők mennyire ügyesek és okosak. A probléma az több rétű volt, az Electron 2-es rakétának az indítása az december 6-án, ugye a Mikulás napján megtörtént, tehát reggel, azt hiszem Greenwich idő szerint talán 8 óra 19 perckor megtörtént ez a bizonyos Electron rakéta pályára állításnak a elindítása. Utána körülbelül olyan másfél-két óra időtart, amíg zajlott effektív a pálya manőver, amíg elérte a megfelelő magasságot. A japán műholdat, mint elsődleges hasznos teher ugye pályára állította, utána pályamódosítás, és amikor elérte a megfelelő 365 kilométeres magasságot a rakéta, akkor ezeket a bizonyos kis műholdakat is pályára állította, és utána visszakanyarintották a Földnek a légköre irányába magát a rakétát, tehát a rakéta is vélhetően már azóta megsemmisült, de most meg lehet nézni a publikus Kepler adatoknál, hogy van-e még ilyen rakéta maradvány az űrben, mert lehet, hogy azóta is bizonyos részegységei ott keringenek. És onnantól kezdve december 6-án már a délutáni órákban gyakorlatilag ilyen 12-13 óra környékén helyi idő szerint már Japánból, illetve Ausztráliából kaptunk olyan információkat, ilyen vízesi diagramokat, ilyen képernyőképmentéseket számítógépről, hogy az ottani amatőrök már mintha fognák a jeleket. Nem csak a SMOGP-nek, hanem az ATL-1-nek is a jeleit.
Viszont ez nagyon jó hír, mert abból kiindulva, amit mondtatok, hogy milyen rossz szokott lenni a működési arány, nektek 100%-os volt akkor.
Hát eddig még 100%-os a magyar műholdaknak a működési aránya, gondolok itt a MASZAT-1-re, a SMOGP-re, meg az ATL-1-re is. Tehát eddig 3-ból 3 az jó volt. Ugye említettem a NOR-1A-t, illetve B-t, 3PQ méretű, meg sem szólalt. Az ATL-1 és a SMOGP között levő fosszaszat meg sem szólalt, illetve a TRS-i sem szólalt meg. Tehát azokból a podokból kibocsátott műholdak közül csak a két magyar, aki elkezdett működni. És körülbelül olyan este talán 19 óra 52 környékén volt Magyarország feletti áthaladása, első áthaladása a mi kis műholdjainknak, és onnantól kezdve már mi is vettük a jeleket, akkor már elhittük, hogy tényleg a mi jeleink jönnek a világűrből, hiszen egymás mellett gyakorlatilag 25 kHz-es frekvencia különbséggel ott volt a SMOGP-nek, illetve az ATL-1-nek a jele, és hát bekapcsolt és működött mind a kettő. Hozzáteszem, a japán műhold sem működött. Tehát annak ellenére, hogy Covid, meg halasztották az olimpiát, meg még az sem biztos, hogy nyáron megrendezik, de a szándékok alapján talán meg is rendezik. Ennek ellenére ez a fajta deorbitációs kísérlet sem működött a japán műholdon. Ki akarták próbálni, nem ment.
Lehet, hogy ti szabotáltátok az egészet. Volt benne egy olyan csip is, amiről nem akartok beszámolni, hogy hogy tegyétek tönkre a többit, viszont mi az, amit le tudtatok szűrni eredményként a beérkező jelekből?
Hát elég sok adatcsomag jött le. Itt ugye a műhold követést nem csak mi végeztük, hanem igazából bárki egy egyszerű antennával, akár mérőszalagból készített irányított antennával, vagy egy minden irányból jól vevő antennával a ház tetején lehetett venni a műholdaknak a jelét. Ezt leginkább rádióamatőrök tették rajtunk kívül, mi is követtük, és rádióamatőrök is követték. Hát ilyen 3-400 ezer csomag jött be összesen, ha jól emlékszem, a műholdról egyenként, és hát ugye ezek teli voltak spektrumadatokkal, amiből létre tudtunk hozni egy szennyezettségi térképet. Ebből készült kétféle verzió, egy kétdimenziós, egy színezett ábra, illetve egy 3D-s, tehát egy földet forgatható 3D alkalmazás, vagy hát térkép, ahol meg lehet nézni frekvenciatartományonként a szennyezettséget. És hát nagyon sok meglepő dolog nem volt benne, ugye ellenpróbaként megtudtuk azt, vagy megláttuk azt, hogy amikor lakatlan terület fölött megy át a műhold, akkor ott gyakorlatilag csend van ebben a 400 és 800 MHz közötti frekvencia tartományban, míg a lakott területek fölött ott jelentős mennyiségű jelteljesítmény mérhető. Ugye 300 km magasságról van szó, és amit mértünk leginkább, tehát a fő frekvencia tartomány az a földfelszíni téviadóknak a sávja volt, illetve még e fölött a GSM és 5G hálózatoknak a frekvenciáját is mértük, és ami számomra meglepő volt, az az 5G, 4G vagy az 5G? 5G frekvenciatartomány, ami eléggé kiugró jelszintet produkált a műholdon.
Hát az európai térség fölött persze.
Igen.
Mert amikor Oroszország fölött haladt át a műhold, azokban a spektrummérésekben nem szerepel ezen frekvenciatartomány, mármint mérni mértük, csak jelszintet nem tapasztaltunk, hiszen ott ilyen nincsen, vagy legalábbis nincsen még rendszerbe állítva, de igen komoly jelteljesítmény kerül föl olyan helyről, ahol van tévénéző, mivel van tévénéző, ezért van tévéadó is, és innentől kezdve vannak tévéadások HD minőségű reklámblokkok közé integrált műsorfolyammal, és ezek jelentős teljesítményt okoznak műholdfedélzeten is, tehát gyakorlatilag IT-nek sugározzuk kvázi ezeket a reklámblokkokat.
Mennyire zavarják ezek a műszereket, amik odafenn keringenek?
Műszereket annyiban nem zavarják, hogy azért ez viszonylag kicsi jelszint, de amikor arról beszélünk, hogy UHF sávban ebben a tévéadóknak a frekvencia tartományában szeretnénk kommunikálni, és mondjuk beülünk egy műholdba, és onnan nézzük a kommunikációs rendszerrel, fülelünk, hogy körülbelül mi az a valami, amit sugároz a földgolyó, illetve hát a földgolyó felszínén ugye az emberi tevékenység, akkor igencsak komoly zaj és katyvasz, ami fölkerül. Tehát az alacsony pályán keringő műholdaknak a kommunikációs rendszerének számára ez egy igen komoly interferáló teljesítmény kategória, amit mi hát szándékolt vagy nem szándékolt sugárzással, de mind a tévéadók sávjában, mind pedig a mobiltelefon sávban konkrétan fölfelé sugárzunk. Szándékoltan nem fölfelé sugározzuk, csak a légkörnek a határán nem áll meg az a rádióhullám. Tehát kimegy a világűrben, mert ilyenkor már az ionoszférának a refraktáló hatása nem érvényesül, mint rövid hullámon. Tehát konkrétan tudunk műholdakkal kommunikálni, illetve tudjuk zavarni is a műholdjainknak a vételét.
Szándékosan?
Nem szándékosan.
Mi legalábbis nem szándékosan, de biztos vannak, akik igen, nem?
Igen.
Azt mondjátok, hogy ebben nektek túl sok meglepő dolog nem volt, tehát, hogy lakott területek fölött jobban lehetett mérni a dolgokat, tehát akkor minek végzünk ilyen méréseket?
Nem volt még ilyen mérés, ami publikus lenne. Valószínűleg nem publikus mérések már történtek, sőt, szinte biztos, de ugye publikálva nem volt. És én még annyit hozzátennék az előző kérdéshez, hogy itt a felbontása ezeknek a méréseknek az nem teljesen egyértelmű, tehát nem kell arra gondolni, hogy most városra lebontva, vagy országra lebontva mi meg tudjuk mondani, hogy hol, milyen frekvenciatartományban melyik antenna jelét vettük, vagy melyik adóállomás jelét vettük. Nagyjából egy 4000 kilométer átmérőjű területet fed le egy-egy mérésnek az eredménye, és onnan a jelek összeadódott jelteljesítménye az, ami beérkezik a műhold antennáira, és erre a területre jellemző értékeket tudunk mondani, és ugye, hogyha egymás mellett vagy egy ponton többször mérünk, akkor lehet azért interpoláció segítségével egy valamelyest részletesebb térképet létrehozni, és ez az, amit itt a mérések eredményéből ki tudtunk hozni.
Tehát abban biztosak vagyunk, hogy kémműholdak nincsenek, ugye ez teljesen egyértelmű, mert ha megkérdezik az amerikai felet, őnekik sincsen egy darab kémműholdjuk se, ha megkérdezik az ellenoldalt, a ruszkikat, őnekik sincsen egy darab kémműholdjuk se, meg a kínaiaknak se, meg az indiaiaknak se, körülbelül olyan 7500 darab kémműhold van fönt a világűrben. Most ilyen értelemben a mi, mondjuk úgy, hogy kémműholdunk, nem, spektrum monitorozó vagy rádiófrekvenciás szennyezettséget monitorozó kisműholdunk iránymérést nem végzett. Tehát nincs konkrétan beazonosítva, hogy melyik az az ország, illetve melyik az a TV adó, ami ezt a fajta szennyezést, ezt létrehozta az adott pozíciójában a műholdnak, amikor ez a mérés történt. Tehát mi nem erre voltunk kíváncsiak, mi arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyit szennyezzük a környezetünket, mert ez egy sugárzott elektromágneses hullám, ez egy sugárzott rádiófrekvenciás terhelés. Tehát nem az eldobom a pillepalackot, meg a kólás üveget, meg a kólás dobozt, és akkor nem szelektíven gyűjtöm a hulladékot, és jaj, valamilyen gondot okozok itt a környezetnek, és jönnek a zöldek, meg a sötét zöldek, meg a haragos zöldek, hanem arról van szó, hogy konkrétan sugárzott terhelésként alacsony pályán keringő műholdak számára zavar tevékenységet okozok, mint ember, mint tévéadót üzemeltető, mint mobiltelefon hálózatot üzemeltető, és nem szándékolt jellegű sugárzás van fönt. Tehát ezek a kémműholdak, amiről tudjuk, hogy nincsenek, biztos, hogy végeztek már ilyen spektrummonitorozó tevékenységet, de ezeknek a méréseknek az eredménye az államtitok-hadititok kategóriába tartozik. Mi meg megcéloztuk azt a frekvencia tartományt elsődlegesen, amely amúgy is publikus, hiszen a tévénéző azért használja a földfelszíni tévévevőjét, hogy enszer 10 km távolságra a tévéadótól HD minőségű reklámblokkokat a tető antennájával tudjon venni, és ne kelljen drótot kihúzni, mert mondjuk a tanyán nem lehet drótot kihúzni a tévéadó, vagy a kábel TV szolgáltató és az adott ház között. Na lényeg az, hogy ez a fajta mérés, ez publikus sávban történt, és pontosan ezért publikáltuk a mérési eredményeket, és igazából ez volt az a fajta úgymond tranziens, gondolok itt a SMOK-P-nek a működésére, és a bizonyítottan rengeteg lejött adatcsomagjára, illetve ezeknek az adattartalmára, ami alapján például az Európai Űrügynökség, mint olyan, rájött arra, hogy ténylegesen lehet 5 centis méretben működő műholdat készíteni. Mert egészen addig, lényegében tavaszi időszakig, a tavalyi évben, gyakorlatilag az Európai Űrügynökség nem ismerte el a zseb műhold kategóriába, tehát az 5x5x5 centinek, illetve ennek egész számú többszörös egy méret kategóriába eső műholdaknak a létjogosultságát. Azt mondta, hogy ilyen műholdak már pedig nem léteznek. A működő műholdaknak a legkisebb mérete az 1 unit cube-szat 10 centis kocka. Na most amióta mi már ténylegesen rengeteg adatcsomaggal, rengeteg olyan 80-valahány világszerte nálunk regisztrált rádiamatőr segedelmével, rengeteg adatcsomag és bejövő spektrummérési információ birtokában tudtuk ezt publikálni, onnantól kezdve úgymond rá volt kényszerítve az ÉZA arra, hogy ezt a fajta tevékenységet elismerje, sőt, mondhatom, hogy azóta írtak ki olyan pályázatokat amely nem csak a valahány unit cubesat, hanem a valahány PQ méretű zsebműhold kategóriájú üreszközök fedélzetére vonatkoztatott rendszerekre vonatkoznak. Tehát jelenleg most már pénzt is allokál pályázati szinten az Európai Ügynökség, hogy ilyen kisméretű, kisméretkategóriájú zsebműholdak fedélzeti rendszereit fejleszték, továbbfejleszték, különböző kísérleteket végezzenek ilyen méret kategóriába eső műholdakkal, mert a bekerülési költség, illetve a pályára letesnek a költsége, minél kisebb maga az üreszköz, annál kisebb.
Van egy elméleti határ, hogy minél lejjebb nem lehet menni? Most nem tudom, hogy ez függhet hullámhoztól, vagy bármitől, tehát hogy mi a legkisebb, amit még fel lehet bocsátani, vagy létezik ilyen egyáltalán?
A probléma általában mindig az energia. Ha áram van, minden van, szokták volt mondani, a műhold fedélzeten is így van, ha alacsony pályán kering az üreszköz, akkor általában a napból, mint egy csillagászati egységre levő természetes energiaforrásból nyerjük az energiát. Minél kisebb egy műhold, annál kisebb a fedélzetre tehető napelem felület. És innentől kezdve annál jobban csökken az energiamennyiség, amit átlagosan egy kör átlagra, mondjuk 90 vagy 100 perces keringési ciklusra vonatkoztatva realizálni tudunk műhold fedélzeten. Ha belegondolok, hogy a SmogP esetében nagyjából 300 milliwattnyi ez a fajta bejövő teljesítmény kör átlag vonatkozásában, akkor ez körülbelül a mobiltelefonodban levő ledes zseblámpának a teljesítmény fogyasztásának körülbelül az 5/10 része, amikor te azzal keresel valamit az esti sötétségben, mondjuk a kulcsukat, mert éppen haza akarsz menni, és nem találod a megfelelő valamit, vagy éppen a lépcsőházban nem ég a villany. Szóval ez a fajta teljesítmény kategória, ugye a műholdat soha nem azért fejlesztjük, mert mennyire jó műholdat csinálni. Mindig van egy elsődleges hasznos teher, egy elsődleges kísérlet, ami alapján a fejlesztés elindul, és magához a kísérlethez fejlesztjük ki a műholdat, és nem egy műholdba keresünk egy olyan kísérletet, ami belefér. Most innentől kezdve a kísérletnek a minősége, miensége, tömege, térfogata, fogyasztása határozza meg, hogy milyen műholdba illeszkedik ez bele. A mi spektrum monitorozó rendszerünk az egy 5x5 mm-es integrált áramkör lényegében a hozzátartozó RF kapcsolókkal, antennákkal, amit a műholdról ki kellett nyitni, és körülbelül olyan 27 milliampernyi áramfelvétellelő megelégedett. Tehát 3,3 voltról ez egy rendkívül kicsi energiafogyasztás jelentett, tehát igencsak jól illeszkedik az 5x5x5 centis 300 milliwatt átlagos bejövő DC-hez, belefér a műholdba fizikailag térfogatát, tömegét tekintve, az antennája nyitható volt, és innentől kezdve nem borította föl az energiaháztartásunkat, nem fogyasztottunk többet emiatt, mint amennyit elő tudtuk állítani a napelemekből. És a másik korlátozó tényező általában a rádiófrekvenciás kommunikáció. Tehát az, hogy a műhold fedélzetéről leimádkozzuk a keletkező adatbiteket, mint mérési eredmény. Mert ez a legnagyobb teljesítményű fogyasztó általában egy műhold esetében, nem is a kísérlet, nem is a fedélzeti kompúternek ott meg kell oldani mindenféle egyenleteket, meg irányítani kell a műhold fedélzeti digitális életet, hanem az a fajta tevékenység, hogy a keletkező információ mennyiséget le kell sugározni elektromágneses hullámok segítségével a földre, a földfelszínre, a földi állomásokra, és ez a legnagyobb teljesítményű fogyasztó általában a műhold fedélzeten, mert ehhez energia kell. Tehát itt ugyanúgy energia megmaradás törvénye érvényesül, ugyanúgy van hatásfok, a felvett teljesítménynek csak töredékét tudjuk, körülbelül olyan 30-40%-át tudjuk elektromágneses hullámként lesugározni, és gondoljunk bele abba, hogy amikor a műhold, mondjuk teszem a SmogP 365 kilométeres pályán, a fejünk fölött van, akkor ugye 365 kilométert kell áthidalni. De mivel ez egy alacsony földkörüli pálya, naponta 5x-6x ér Magyarország fölé, és egy-egy áthaladásnak az időtartam olyan 2 és 12 perc közöttre volt tehető, és nem mindig a fejünk fölött van. Ha éppen horizonton van a műhold, éppen felbukkan, vagy a pályájának, az áthaladásának a végén tart, akkor körülbelül olyan 3000-3500 kilométer távolságot kell áthidalni. Tehát nem az a bizonyos mobiltelefon, hogy elsugárzunk a 2-3 kilométerrel tőlünk levő átjátszó állomásig, és még így is megszakad a hívásunk, hanem ehhez képest jóval, de jóval nagyságrendekkel nagyobb teljesítmény szinttel, vagy távolság szinttel kell dolgoznunk, viszont a felhasználható energiamennyiség a kockának a méretéből, tehát a műhold geometriai struktúrájából adódóan véges felületű napelemek miatt igen erőteljesen korlátozott. És ezt a kompromisszum sereget kell igazából alkalmazni a gyakorlatban, és egyelőre úgy néz ki, hogy a miénk volt a világon a legkisebb működő műhold, mint Smog P. Tehát ez idáig voltak olyanok, hogy TinSat kategória, amely talán 40x40x2 mm-es ilyen műhold kategória volt, egyik sem működött, be sem kapcsoltak. Volt olyan próbálkozás, hogy 10x10x1 cm-es ilyen lapos négyzet alakú műhold kezdemény, nincs rá precedens, hogy bárki is csinált volna ilyet, és bármelyik működött volna. Tehát a jelenlegi állapot alapján az 5 centis kocka alakú Smog P volt a világon az első, aki ténylegesen bizonyítottan működött, és üzemszerűen teljesítette a küldetését.
Mi a helyzet a másik műholddal, az ATL-1-gyel, ami nem a legkisebb volt, hanem kétszer legkisebb, vagy kétszerese a legkisebbnek? Arról milyen eredményeitek voltak?
Itt ugye a két műholdnak hasonló küldetése volt, az ATL is ugyanúgy végzett spektrumanalízist, és a kettő műhold eredményeit egy adatbázisba gyűjtöttük. Ezzel gyakorlatilag megnőtt a mintaszám egy-egy területre.
Ott rosszul emlékszem, hogy valami hőszigetelő rendszert is próbáltatok tesztelni ezzel a műholddal?
Jól emlékszel, tehát ott annak az volt a másik feladata.
Az elsődleges hasznos terve volt a hőszigetelő anyagvizsgálat.
Akkor elnézést, ezt fordítva mondtam, szóval igen, elsődleges feladata az ez volt, ez a hőszigetelő anyagoknak a vizsgálata, négy különbözői. Ezeket az eredményeket mi átadtuk a tulajdonosnak, a műhold tulajdonosának, aki ezt utána fel tudta dolgozni, ez pedig az ő termékük. Nem tudom, hogy ebből publikáltak-e valamit.
Egyelőre én nem tudok róla, hogy ők ezt publikálták volna. Ugye ez volt, az ATL-1 volt az első igazából magánfinanszírozású, teljesen magán műhold Magyarországon. És ugye itt az ATL Kft. Jött a képbe, akié ezek a bizonyos mérési eredmények. Tehát ők három különböző hőszigetelő anyagot raktak föl fedélzeti akkumulátor temperáló funkció miatt, tehát hőmérsékleten tartó képességet szerettek volna vizsgálni három különböző típusú anyagra. Négy darab ilyen fedélzeti akkumulátor volt fönt az ATL-en. Az egyik a hagyományosnak nevezett, hát vákummal volt hőszigetelve, távtartókkal, bronzkupakkal, az akkumulátorhoz tartozó panelnek az egyik oldalán, és ezen kívül volt még három másik fajta, három különböző hőszigetelő anyaggal hőmérsékleten tartva, és ezen mérési eredmények mind a hőmérséklet, mind a töltöttségi szint, egyéb telemetri adatok, ezeket mi nem publikálhattuk, mert ez nem a mi tulajdonunk, ilyen értelemben szellemi tulajdonunk, hanem ez a megrendelője, ez az ATL Kft. És innentől kezdve, ha ő úgy dönt, hogy publikálja, akkor publikálja, ha megtartja magának, mint céges titok, és ez alapján szeretne tovább menni, és különböző üzleteket kötni a továbbiakban, akkor ez innentől kezdve az ő dolga. Kiegészítésképpen ugye az ATL egy fedélzetére, mivel lényegében ugyanaz a kommunikációs és spektrummonitorozó rendszer került fel, ezért ő spektrummméréseket is tudott végezni, ezzel viszont paralel megsokszorozta a Smog P-ről érkező spektrummérési információkat, tehát ez meg nekünk volt jó a publikus tévésávú szennyezettségmérés szempontjából, hogy bizonyítottan a mérőrendszerünk működik. Nem csak a Smog P, hanem az ATL-1-é is, mert ha már két egymástól független rendszerről is hasonló mérési eredményeket kapunk, akkor tuti, hogy működött a rendszer.
Világos. Mind dolgoztok most?
Hát gyakorlatilag várjuk a Smog 1-nek a startját, ugyanis a tavalyi év szeptemberében megtörtént egy, hát a KKM segítségével a külügyminisztérium űrkutatásra és űrtevékenységért felelős főosztálya, illetve az olasz nagykövetségnek a a segítségével a Smog 1-nek a Rómába való kiszállítása. Ugye ez covidos időszak, tehát nekünk minimum 2 hét karantén oda irányba, 2 hét karantén vissza irányba lett volna a történet. Ehhez képest Érden egy nevezett benzinkúton én a diplomata srácnak a kezébe nyomtam ezt a koffert, ami tartalmazta ezt a bizonyos Smog 1 nevezetű 5 centis kocka alakú kisműholdat, amely kiszállításra került az ottani nagykövetségre, illetve még azon a héten, azt hiszem csütörtöki napon megtörtént a Gauss teamnek való átadása, és most megkaptuk a decemberi videókat, meg fényképeket a Gaussosoktól, hogy konkrétan a podba, amit beleraknak a Unisat 7 nevezetű nagyobb műholdba, megtörtént az integrálás, kihúzták az RBF nevezetű csatlakozót, és ha minden jól megy, akkor ennek a nagyobb műholdnak a kiszállítása valamikor a jövő hónap folyamán megtörténik Oroszországba, és ha az oroszok nem tévednek, eddig már 5-ször tévedtek a Soyuz 2-es rakétának ilyen értelembe vett indításának időpontjának meghatározásában, mert eddig 5-ször halasztották ezt a startot. Nem véletlen lett ugye Smog P, mint prekurzor a Smog 1-nek az elődje, de ebben most nem is menjünk bele. Ha minden jól megy, akkor Smog 1 föl fog kerülni a Unisat 7-tel, talán március 22-én ebben az évben. Kettős a start, tehát először a Unisat 7-nek kell bekapcsolni és üzemelni, és utána a Unisat 7-ből, ha jól emlékszem, akkor 6 darab ilyen zsebműhold, illetve CubeSat kategóriai műholdat állítanak pályára, tehát kettős a start, ha működik a rakéta, mindenkit rendesen pályára állít, és működik a Unisat 7 műhold, és ő is mindenkit rendesen pályára állít, akkor utána van esélye annak, hogy bekapcsol a Smog 1, nyitja az antennáit, és onnantól kezdve újra lesz vélhetően 1-2-3 negyedik magyar műhold a világűrben.
Negyedik magyar
működő, remélhetőleg működő, igen. Ugye ennek minél több rétű ez a start, annál nagyobb a kockázata, azért azt hozzáteszem. Illetve itt a háttérben azért itt az egyetemi fejlesztő csapat, ugye zajlik az élet, mármint haladunk előre időben. Ez azt jelenti, hogy mindig jönnek új és új hallgatók. Ugye mi ott az oktatási rendszerbe illeszkedően, az egyetemi oktatás keretein belül végeztük eddig a műholdfejlesztési tevékenységünket, és itt a tanszéken ezt a fajta hagyományt szeretnénk továbbvinni. Úgyhogy új egyetemi hallgatók bevonásával gondolkozunk Smog 2-n, ilyen előkísérlet, mégis mi lenne az az elsődleges, avagy másodlagos hasznos teher, ami a Smog 2-re potenciálisan felkerülhet, de már 5x5x15 centisbe, már 3 PQ egység műholdban gondolkozunk, aminek vélhetően 1-2 év múlva lesz majd a startja, hiszen gyakorlatilag nincs a kezünkben az űreszköz. Nyilván sok-sok tapasztalattal rendelkezünk Smog P, ATL, Smog 1 fejlesztésből, tehát ebből adódóan viszonylag hatékonnyá lehet tenni a fejlesztési időt, de most jelenleg a kísérleteknek a kiválasztása zajlik a Smog 2 vonatkozásában. Egyébként már a nemzetközi frekvencia koordinációnak már megfeleltünk, már hívójele van a műholdnak, illetve frekvencia engedélye is van a műholdnak, a Smog 2-nek, tehát ilyen értelemben adminisztratívan már viszonylag előre haladott az állapot. A tervek alapján hasznos teher lesz a műhold fedélzetén egy 30 MHz-től 2,6 GHz-es frekvencia tartományig teljes spektrumot lefedő spektrum monitorozó rendszer, tehát most már nem csak a DVB-T sávra, meg a GSM sávra szeretnénk fókuszálni, hanem jóval nagyobb frekvencia sávban gondolkozunk, amit monitorozni szeretnénk. Ezen kívül egy közben a Smogos fejlesztő csapat egy részhalmazából egy cég alakulván, ők a sugárzás mérésre mentek rá, és ezen sugárzás mérő rendszert is szeretnénk a Smog 2-be integrálni egyfajta demonstrációként, hogy megkapja az űrminősítést, tehát ez a mondjuk úgy, hogy másodlagos kísérlet tervek alapján a Smog 2 fedélzetén. Harmadlagos kísérletként az egyik hallgatóm az fejleszt egy S-sávú, tehát egy 2,4 GHz-es frekvencia sávban dolgozó nagysebességű
műholdfedélzeti digitális adót, amely segítségével hát nem a, a 400 MHz-es sávnak a sávkorlátozása, illetve rádióvatőr frekvencia sáv határ érvényesül, hanem jó pár száz kilobit per szekundumos adatátviteli linkkel, linkre lesz majd képes vélhetően a Smog 2, illetve van még egy negyedleges kísérlet is a Smog 2 fedélzetén, mivel most van beadva az ézás pályázat, ezért most erről még nem beszélhetek, úgyhogy ez még titok.
Hát szerintem kíváncsian várjuk ezt is, de addig még sok témát fel fogunk itt dolgozni a vendégek segítségével, meg persze a ti támogatásotokkal, amiért nem lehet elégszer köszönetet mondani, hogy lehetővé teszitek ezeket az adásokat. Köszönöm, hogy támogatjátok a műsorfolyamot a patreon.com/szertár oldalon. Ha még esetleg nem tettétek, akkor kérlek fontoljátok meg. Havonta egy jelképes összeggel, mondjuk egy sajtburger árával, ha hozzájárultok az adás működési költségeihez, akkor sokáig fogom tudni még csinálni. És most jöjjön egy kis ízelítő a következő részből.
Ha csörög éjszaka a telefon egy nem is tudom milyen állatorvos kollégától, hogy furcsán viselkedik ez a nem tudom micsoda állatkerti állat, vagy a nem tudom Afrikában mi történt, akkor azért hát beszoktuk vetni magunkat, és ez már jó pár éve így van.
Kemenesi Gábor virológus lesz a vendégem. Igen, az ő neve elég hamar berobbant a köztudatba a Covid kapcsán, úgyhogy beszélgettünk arról is, hogy hogy élték meg a média felhajtást.
Hát belecsöppentünk ebbe a tudománykommunikációs rásba most mi is. Rádöbbentünk, hogy persze ez fontos, jó, de azért meg kell tanulni az apró cseleket. Tehát, hogy ne csúsz bele csúnya újságcikkekbe, mert nem láttad a címét, mielőtt megjelent meg, stb.
De a hangsúly mégiscsak azon lesz, hogy milyen, amikor a virológus bevetésen van.
Hát a gyakorlatban ez ilyen Bear Grylls. Annyi, hogy a... Hogy mondjam,
csak ne edd meg a döglött.
Táplálékban egy kicsit jobban el vagyunk látva, de nagyjából azt kell elképzelni.
Jövő hét pénteken jön ez az anyag. Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on vagy azon az alkalmazáson, amit egyébként is szoktatok használni. Köszönöm a figyelmeteket, legyen szép hetetek. Sziasztok!